műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egyre többen választják tájékozódási alapnak a közösségi médiát. Azt a felületet, amely hemzseg az álhírektől és a deepfake tartalmaktól. De ez egyfajta kényelmes médiafogyasztási szokás, hiszen csak görgetni kell, és a felhasználó elé tárulnak a tartalmak, nincs szükség külön keresgélésre. Ugyanakkor a kelet-európai emberek média műveltségét is mutatja, hogy nem néznek utána egyes információknak, hanem nemes egyszerűséggel elfogadják azt, amit eléjük tár a közösségi média. Pedig már azzal egy nagy előrelépést lehetne tenni, hogyha az emberek kiválasztanának egy médiaintézményt vagy újságírót, akiben bíznak és onnan tájékozódnának. Ez sem a tökéletes megoldás, de vitán felül áll, hogy sokkal jobb, mint a közösségi média. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a kreatív tartalomgyártók, marketing ügynökségek is használják a közösségi médiát, hiszen mostanra ez lett az a felület, amelyen a leghatékonyabban el tudják érni a célközönségüket, ezt pedig leginkább mémekkel tudják megtenni. De az álhírek, dezinformációk, illetve a móka, kacagás és a reklámozáson túl azt is látni kell, hogy komoly árnyoldala is vannak a közösségi médiának, mint például a fiatalokat is érintő szexuális zaklatás. Témánk, hihetünk-e a szemünknek vagy az érzelmeinknek a közösségi médiában? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A mai digitális világban egy összeállítást hallhatnak a Csíkszeredai Claudiut Fesztiválról. Elsőként arról beszélünk, hogy hihetünk-e a szemünknek. Ezen kérdés annak fényében merül fel, hogy egyre több álhírrel és deepfake tartalommal lehet találkozni a közösségi médiában is. Eközben az emberek média műveltsége Kelet-Európában, Romániában nagyon alacsony szinten van, és sokkal inkább a közösségi médiából tájékozódnak azokról a felületekről, amelyeket a kormányok, politikai pártok propaganda eszközként is használnak. Továbbá egyre nagyobb gondot jelentenek a hamisított deepfake videók, illetve a hangklónozás. Olyan tekintetben viszont van ok a bizakodásra, hogy a fiatalok egyre jobban figyelnek ezekre a tényezőkre, kevésbé dőlnek be az átveréseknek, mondta a dr. Benedek István, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatója. Őt hallják.
Ha jól tudom, akkor 68 országban szerveznek választásokat, ami úgy nagyságrendileg 4 milliárd embert fog érinteni, és igazából az előadásomban én egy picit ezt a fake news-t és specifikusabban ugye a deepfake jelenséget igyekeztem így körbejárni, már amennyire úgy 20 percben lehet erről a témáról beszélni, és hát gyakorlatilag ugye nagyon sok szempontból én azt mondom, hogy a közösségi média használatunkból fakad nagyon sok olyan tényező, ami befolyásolja az, hogy manapság hogyan állunk az egész hírfogyasztás kérdéséhez, mert hogy a közösségi média az a platform, az a felület, vagy az a kommunikációs csatorna, ahol kvázi megteremtődik az a lehetőség, tehát hogy azt is mondhatjuk, hogy a melegágya lenne az ilyen jellegű tartalmaknak, és hogyha egy pillanatra belegondolunk, és mondjuk egy lépést hátra lépünk, azt mondanánk, hogy a hírfogyasztásunk az sokkal inkább a hagyományos média irányába mozdul el, és kevesebb közösségi médiát fogunk használni, akkor azt hiszem, hogy már alapból sokat tudnánk ezen a helyzeten segíteni, de egyébként olyan véleményeket is hallok már, hogy manapság kvázi az kell legyen nekünk a kezdeti álláspontunk, hogy mindent megkérdőjelezünk, tehát hogy semmiben sem vagyunk biztosak, hogy ez valós tartalom, és utána megyünk végig a folyamaton, és megpróbáljuk beazonosítani. Csak ezzel nekem alapvetően az a problémám, hogy nagyon sokszor ugye, főleg a közösségi médiát azt egyfajta ilyen hátradőlős médiának tekintjük. Tehát, hogy akkor, amikor leülünk egy közösségi média hírfolyam elé, görgetjük a telefonunkat, akkor nem az elsődleges célunk, hogy ez ilyen nagyon komoly kognitív befektetést vagy energiát energiát jelentsen a mi részünkről, hanem mit akarunk csinálni? Hát szórakozni, kikapcsolódni akarunk, és ezért mondom azt, hogy ebben a közegben egyszerűen nem tesszük meg azokat a lépéseket, ami kellene ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos tartalmakat, vagy bizonyos híreket alaposabban végig tudjunk gondolni.
Hogyan kéne akkor végigvenni ezt a folyamatot? Hátradőlünk a közösségi médiában, el se olvassuk, ami a cím után következik esetenként, vagy még a címet is csak úgy átlósan olvassuk át. Mit kéne akkor tegyünk, hogyan kéne jól médiát fogyasszunk? Ugye itt többször előkerül a film példa, ahol már az óvodában is van bizonyos média nevelés, miközben Romániában, de Kelet-Európa egészét is mondhatnám, csak azokon az egyetemeken lehet találkozni ilyennel, ami célzottan kommunikációval foglalkozik.
Igen, alapvetően én is a megoldásnak az egyik kulcsát, azt mindenképpen az oktatásban látom, és ilyen szempontból valószínűleg ez a film példa szerencsés lenne, hogy sokkal szélesebb körben elterjedjen, de ha nem is az oktatásban, vagy a tantervnek a részeként, de akkor legalább legyen minél több olyan extrakurikuláris, vagy az iskola melletti program, ahol gyakorlatilag a diákok tudnak ilyen kérdésekkel foglalkozni, médiaismerettel, médiaműveltséggel, értsék meg egy kicsit, hogy egyrészt hogyan működik a hagyományos média, mit jelent egy szerkesztőség, másrészt pedig ugye értsék meg azt, hogy a hírfogyasztásuk az miből áll egy közösségi média platformon, azt miként befolyásolja a közösségi média oldal mögött lévő algoritmus, és én azt mondom, hogy itt Romániában azért elég nehéz helyzetben vagyunk, mert hogyha belegondolunk, akkor Európa szinten az egyik leggyorsabb internet hozzáférés ez itt nálunk van, és ehhez képest, hogyha azt megnézzük, hogy a digitális műveltsége a lakosságnak milyen szinten van, akkor ott meg az Európai Uniónak a sereghajtói között vagyunk. Tehát, hogy valahogy ez egy ilyen paradox helyzet, hogy nagyon sok tartalomhoz hozzáférünk, nagyon egyszerűen hozzáférünk ezekhez a tartalmakhoz, csak közben nincs ott a háttérben az a készség, az a skill rendszer, amivel a megfelelő döntéseket meg tudnánk hozni. Úgyhogy én mindenképp abban látnám a megoldást, hogy ilyen jellegű készségeknek a fejlesztésével valamilyen formában, még egyszer mondom, ha nem is a tanterv részeként, de akkor legalább ilyen iskolán kívüli tevékenységekben induljon el egy kommunikáció, induljon el ezekről minél több képzéssorozat, és készítsük a következő generációt arra, mert hogy ez a világ itt körülöttünk nem fog megváltozni, nem lesz kevesebb álhír, sőt, egyre több ilyen tartalom lesz. Ugye az előadásban beszéltünk a hangklónozásról, beszéltünk a deepfake videókról, beszéltünk a képmanipulációról, tehát magyarán nem számíthatunk szerintem arra, hogy ebben a kérdésben a platformok részéről vagy a tartalom részéről lesz a változás, tehát én mindenképp azt látom, hogy a személyek, a felhasználók kell ehhez valahogy igazodjanak és tudatosabbak legyenek ebben a kérdésben.
Mi a helyzet a buborékkal és akár az uszítással? Ugye itt előkerülhet Donald Trump példája, aki azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, de nem muszáj az Egyesült Államokig elmenni. Hozzánk sokkal közelebb levő országokban is jelen van ez a tendencia, ez a megmondás vélemény.
Igen, abszolút. Tehát ugye beszéltem az előadásban is erről a polarizálódó közbeszédnek a jelenségéről, tehát hogy akkor, amikor megjelent az internet, illetve szélesebb körben elterjedtek ezek a közösségi felületek, akkor volt egy ilyen hurrá optimizmus az emberekben, hogy na akkor az igazi demokratikus közbeszédet az gyakorlatilag majd ezek a platformok hozzák el, és hát ahhoz képest azt látjuk, hogy ez nem igazolódott be, sőt, lényegében egy ilyen ellentétes hatást fejtenek ki, mert hogy tényleg az történik, hogy egy idő után az algoritmus az annyira kiismer minket, hogy gyakorlatilag nem akar bennünk ilyen kognitív diszonanciát képezni, hanem inkább az a célja, hogy amit eddig is szerettünk fogyasztani, azt továbbra is mutassa nekünk, mert hogy ugye emögött gazdasági megfontolások vannak, ha olyan tartalmat kapunk, amit szeretünk, akkor ugye gyakorlatilag több időt fogunk ezeken a felületeken eltölteni, és ezzel a technikával nem csak az van, hogy a fizikai személyek élnek, hanem a politikai pártok is élnek. Én láttam olyan felméréseket, ami arról szól, hogy gyakorlatilag úgy nagyságrendileg a kétharmada a világ országainak a kormányzatok azok kvázi propaganda eszközként használják a közösségi médiát. Magyarán időnként olyan tudatos, félrevezető vagy manipulatív kampányokat, fizetett hirdetéseket futtatnak, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a lakosságot bizonyos kérdésekben megtévessze. Tehát, hogy ilyen tekintetben szerintem itt mindenféle ludas valamilyen szinten.
Hangklónozás, fake videó, és akkor itt merül fel az a kérdés, hogy hihetünk-e a szemünknek, hihetünk-e akkor a szemünknek, hogyha tényleg tüzetesen használjuk a szemünket, nagyon megnézzük azt a videót. Ugye ez a videó esetében, és mi a helyzet a fülünkkel akkor a hangklónozás esetében?
Igen, azt látjuk egyébként, hogy talán ma még nem tartunk ott, hogy teljes bizonyossággal lehessen azt állítani, hogy egy-egy ilyen videónak, manipulált tartalomnak, főleg egy szakavatott szembedől, tehát hogy azért még mindig vannak olyan jelek, ami alapján ezt ki tudjuk szűrni. Inkább az a probléma, amire már így a beszélgetés elején is utaltunk, hogy ez egy ilyen hátradőlős média. Tehát, hogy nagyon sokszor nem tesszük meg ezt a plusz erőfeszítést, illetve ugye ott van a másik része is, hogy olyan jellegű platformoknak a megjelenése, amelyek például alkalmasak lehetnének arra, hogy utólag például bevizsgáljanak, tegyük fel egy ilyen hanganyagot, vagy egy ilyen videós anyagot, de kérdem én, hogy abban a helyzetben, abban a kontextusban, amikor mi alapvetően szórakozás, kikapcsolódás céljából szoktuk a közösségi felületeket használni, akkor én nem látom túlságosan életszerűnek azt, hogy az emberek tömegesen veszik a fáradtságot, az adott videót lementik, utána beteszik egy külön platformba, és végig gondolják, megnézik az eredményét, és hogy egyáltalán hisznek-e annak az eredménynek, amit mondjuk egy-egy ilyen platform mutat. És nagyon sokan azt mondják, hogy egyébként a hangklónozás az potenciálisan talán még veszélyesebb jelenleg, mint ezek a manipulált videók, egyszerűen azért, mert a videó esetében még több fogódzónk van, amiből rájöhetünk, hogy ez mégiscsak manipulált tartalom lesz, de a hangklónozásnál lassan egy olyan szintre jutunk, ahol egyre inkább eszköztelenek leszünk ebben a kérdésben, és akkor megjelenik ugye egyrészt az a tendencia, amikor politikusokról jelennek meg ilyen hanganyagok, apropó Szlovákia, ahol gyakorlatilag a választások előtt, a hajrában jelent meg két ilyen hanganyag bizonyos jelöltekről, másrészt pedig ugye azért ne felejtsük el az online csalásokat, amiben kvázi ezek a hangklónozások azért egy új szintet képezhetnek, amikor nem tudom, a szülők olyan hívásokat fognak hallani vagy kapni, amikor gyakorlatilag látszólag a gyerekük szól bele, de az egész az kvázi fake tartalom.
Látszik egyfajta tendencia a tudatosodás irányába, tehát látszik az a fiatalok részéről, hogy megjelenik a kritikus gondolkodás, hogy elkezdenek gondolkozni, nem rakják be felületekre, nem erről van szó, de arról, hogy jobban elkezdik feltenni maguknak a kérdést, hogy ez valóban igaz lehet. Te látsz ilyet egyetemen, középiskolákban, ahol szintén tartasz képzéseket?
Igen, egyébként tapasztalok ebben egy mondhatni pozitív tendenciát. Egyrészt olyan szempontból is, hogy kezdi foglalkoztatni a diákokat, a fiatalok ez a kérdés, és ez önmagában szerintem már egy nagyon fontos kezdő lépés, mert hogy mindaddig, amíg nem ismerjük fel, hogy létezik egy ilyen probléma, addig gyakorlatilag nem is kezdünk el vele foglalkozni. De úgy látom, hogy nagyon sok szempontból, főleg a mostani fiatal korosztály körében, azért ezt a szintet már megugrottuk. Tehát, hogy tisztában vannak azzal, hogy van ilyen technológia, követik azt, hogy egyébként a mesterséges intelligencia milyen irányba mehet. Sok szempontból ugye ez számukra egy izgalmas technológia, de hogy ezzel együtt azért szerintem egyre inkább látják ennek a veszélyeit is, és én azt mondom, hogy ha emögé megfelelő tartalmakat, megfelelő információkat kapnak, akár online felületeken, akár előadások, különböző workshopok keretében, akkor gyakorlatilag bizakodhatók lehetünk ebben a kérdésben.
Dr. Benedek Istvánnal, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatójával beszélgettünk az elmúlt percekben a deepfake-ről, az álhírekről, a hangklónozásról, illetve arról, hogy a politikai pártok lényegében propaganda eszközként használják ezeket a felületeket. Jó hír viszont, hogy a fiatalok egyre inkább ki tudják szűrni az átveréseket. Ugyanakkor a hitelesebb tájékozódás érdekében ki kell választani azokat az újságírókat, médiaintézményeket, akiket ismerünk és bízunk bennük. Így lehet eljutni a hiteles és ellenőrzött tartalmakhoz. Ezzel együtt tágítani kell a buborékot, amely mindannyiunkat körbevesz, nem szabad hagyni, hogy csak azokkal a tartalmakkal találkozzunk, amelyeket a közösségi média és a különböző algoritmuson alapuló felületek elénk tárnak, mutatott rá Dúl Szabolcs újságíró, a Telex volt főszerkesztője, aki újonnan indult hírleveléről is beszélt.
Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni, de mégis ilyenkor visszakérdeznék, hogy mit tekintünk ugye online médiának, online sajtónak, kitekinthető a újságírónak, tehát pont az utóbbi években ez egyszerre jó és rossz, de elmosódtak a határok. Tehát gyakorlatilag bárki nagyon gyorsan létre tud hozni az online térben sajtót, médiát, tartalmakat, ezeket mind tudja ugye sugározni, teríteni. Probléma ugye azzal származik, hogy ha nem igazán van végig gondolva ez az egész, hogyha nem valós információkat terjeszt valaki, vagy pont, hogy valakinek az érdekében, politikai, gazdasági érdekében működik. Szerintem önmagában, hogyha szigorúan az ilyen klasszikus újságokat nézzük, akkor azt mondom, hogy nagyon fontos a szerepük, és nagyon fontos, hogy legyenek újságok, meg újságírók. A feladatuk szerintem szerintem átértékelődik. Ezt folyamatosan látjuk, de hogyha mondjuk visszatekintünk arra, hogy 10-20 évvel ezelőtt mi volt az újságíró feladata, és hogy mi lesz majd a jövőben a feladata, akkor alapvető a különbség. De 10-20 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy az újságíró az, és az újságban a legfőbb feladata az, hogy információt szerezzen, azt az információt átadja. Azért vettük az újságokat, hogy minél több információhoz jussunk. Már ez átalakult, és egyre inkább változik a dolog, ma már rengeteg információ zúdul ránk mindenhonnan, és inkább az újságok, a sajtó, az online sajtó feladata az, hogy kiválassza ezek közül a mérhetetlen mennyiségű információ közül, hogy mi az, ami valós, igazi, és mi az, ami lényeges. Tehát ennyiben azt mondom, hogy fontos a feladata, a határok nyilván elmosódhatnak.
De hogyan tudja kiválasztani az egyszerű médiafogyasztó, gondolván mind közösségi médiára, ahol megvannak, jelen vannak a hagyományos online sajtótermékek, de jelen van az idézőjeles Mari néni, aki megoszthat bármit. Vagy átvehet egy álhírt, mert hogy legyünk őszinték, a közösségi média meleg ágya a fake newsnak és a deepfake-nek is.
Pont ebből származik az a változás, hogy nagyon sokan gyakorlatilag a közösségi médián keresztül fogyasztanak híreket. Én tanítok egyetemen, mindig van az ELTE-n Budapesten egy újságíró csoportom, és mondjuk még ilyen 5-6-7-8 évvel ezelőtt is arról beszélgettem a diákokkal, hogy milyen különböző újságtípusok vannak, és mi az, ami nem tekinthető újságnak. Minden első órán feltettem a kérdést, hogy ki milyen újságot olvas. Ma már ez értelmezhetetlen, mert nem újságokat olvasnak, meg kattintanak az emberek, vagy keresnek a legfiatalabbak, hanem gyakorlatilag a közösségi médián, amivel találkoznak, és onnan indulnak el, és aztán persze rákattintanak valamire, de hogy a közösségi média a kiinduló pontja mindennek. És ahogy ezt jól mondod, ott van valós információ, nagyon sok álhír, nagyon sok egyéni tartalom, nagyon sok olyan tartalom, amelyel sokat foglalkoztak. Ezt kell szerintem megtanulnia nem csak a újságoknak, meg a sajtónak kezelnie, hanem az egyéni fogyasztónak is. Hát hogy hogyan, az nyilvánvalóan vannak olyan egyszerűbb módok, hogy kiválasztjuk azokat a újságokat és újságírókat, akiket hitelesnek tartunk előéletük miatt, azért, mert sok mindent tudunk róluk, mert ismerjük őket, és akkor őket követjük, nekik hiszünk.
Ez nem vezethet el egy még nagyobb, vagy még szűkebb buborékhatáshoz, egy még szűkebb polarizációhoz? Hiszen ugye azt is látjuk főként politikai kérdésekben, de nem csak, hogy megvannak a táborok, és lényegében átjárás, vagy közös meccéspont nem létezik már.
Már itt tartunk, ahol mondasz. Ez szerintem egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy míg régebben, és régebben 10 éve, 20 éve erről a polarizációról tudtunk, tehát tudtuk azt, hogy ha mi legalábbis egy szélsőséges tartalmat fogyasztunk, szélsőséges álláspontot látunk, ismerünk, olvasunk, ma már sokszor nem is tudunk arról, hogy létezik más álláspont is. Ugye ezek a közösségi médiás algoritmusok annyira egyénre szabva adják a tartalmakat a Facebooktól kezdve a YouTube-ig, hogy gyakorlatilag bármit megtalálhatnánk, megolvashatnánk, de egy csomó mindennek a létezéséről nem tudunk. Tehát itt a buborék, ami minket körülvesz, az mindenkire igaz, még a legtapasztaltabb, legrutinosabb médiafogyasztókat is jellemzi, hogy benne vannak egy buborékban, és nagyon kevés az olyan tartalom, ami képes ezeknek a buborékoknak a falát áttörni, és nagyon kevés az olyan tartalom, amiről így egyszer tudunk beszélni. Itt kérdés az, és szerintem ezek a tanulságos pillanatok, mik azok a tartalmak, amelyek így képesek áttörni még ezeket a buborékokat.
Ott van a közösségi média, követünk mondjuk egy megbízható, vagy szerintünk megbízható forrást, megnézzük, van impresszuma, van az adott cikknek, tartalomnak szerzője, aki aláírta, hát ez már mind olyan tényező, ami hitelességre ad okot. Esetleg le is ellenőrizzük más sajtóorgánumokban, és azt látjuk, hogy igen, ez valóban így van. De azt kell látni, hogy vannak olyan újságírók, vagy félig meddig újságírók, akik szócsőként funkcionálnak. És ez megvan Romániában, megvan Magyarországon is. Ott van a Mandiner, ott van a Megafon csoportosulás. Hogyan lehet akkor arra nevelni az embereket, hogy szembe jön egy cikk, szembe jön egy tartalom, van mögötte egy arc, tudjuk kihez kötni. Bizalmat szavazunk az illetőnek, de hallgattassék meg azért a másik fél is, mert lehet, hogy túl egyoldalú egy adott sajtóorgánum, mert hogy mondjuk ki valahonnan jön a pénz, valamiből meg kell éljen az adott média intézmény is.
Magyarországon azért különösen nehéz a helyzet, ugyanis ez szerintem minden országban igaz, hogy van a sajtó, vannak a hiteles újságok, akik függetlenek politikától, gazdaságtól, és megpróbálnak ilyen körülmények között működni, és vannak nyilván azok a médiumok, amelyek valamilyen függésben vannak. Magyarországon azért nehéz a helyzet, mert hogy sokszor ezek a újságnak látszó tárgyak, vagy tévének látszó tárgyak, ezek olyan néven szerepeltek, amelyeket korábban hitelesnek ismertünk. Tehát például itt csak az elmúlt éveket vegyük a TV2-nek az átfordítása, vagy mondjuk ahol dolgoztam, az Origónak az átfordítása a kormány propagandává. Az azért egy káros folyamat, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor én még az Origónál dolgoztam, akkor ez egy nagyon hiteles oldal volt, és egy nagyon hosszú szabályrendszerünk volt, egy etikai kódexünk arra, hogy hogyan dolgozzuk fel a híreket. Hát ma már azt látjuk az Origón, hogy a kormány propaganda és a mesztelen nők dimenziójában vannak, miközben a felirat Origó az ugyanaz, mint volt. Ezt úgy lehet nyilvánvalóan kiküszöbölni fogyasztóként, hogy tényleg odafigyelünk arra, hogy honnan fogyasztunk információkat, ott mi az, ami szerepel, és mi az, ami másokhoz képest kimarad. Ezért kell, és ez internet ilyen szempontból azért egy kincs is, hogy lássuk a pozitívumait, hogy bármit megnézhetünk, bármit rákereshetünk, egyszerre több hírforrásból is tájékozódhatunk. Érdemes megnézni, hogyha mondjuk van egy általunk kedvelt híroldal, hogy ott valójában mindenről beszámolnak-e. Mert a fő probléma nem is mindig azzal van, hogy ami ott szerepel, amiről beszámolnak, hanem sokszor azzal van a probléma, hogy mik azok a tartalmak, amelyek kimaradnak. És erre például nagyon jó eset volt ebből a szempontból a kegyelmezési ügy és a kirobbanása, hogy nagyon sok olyan kormány érdekeit szolgáló, magyar kormány érdekeit szolgáló médium nem számolt be egyszerűen a kegyelmezési ügyről és arról, hogy Novák Katalinnak van egy ilyen problémája, csak akkor, amikor már Novák Katalin lemondott. De most ez más oldalakon, hiszen ez azért egy sokak érdeklődésére számot tartó közügy. Ott szerepelt ez az információ, azokon az oldalakon, amelyeket politikai érdekből működnek, ott nem szerepelt. Tehát érdemes ebből a szempontból is nézni a különböző médiumokat.
Közösségi média, mesterséges intelligencia és mindaz, ami körbevesz minket az online térben, hogy találja meg egy ilyen környezetben a helyét a hírlevél, hiszen te is indítottál egy ilyet.
Ez egy kísérlet részemről, hogy elindítottam a belpolitikai hírlevelemet, amely igazából hétről hétre elemzi azt, ami történik. Nyilván háttérinformációkkal is szolgál a politikai életből. Ez a hírlevél, ez annyiban más, hogy itt mindenki, aki feliratkozik, az e-mailben megkapja ezeket az információkat, akkor olvass el, amikor szeretné, nem marad le semmiről, és igazából az a különlegesség, vagy az a hozzáadott értéke, hogy itt biztos lehetnek abban, hogy az én hírlevelemet én írtam, ellenőrzem ezeket az információkat, magam a személyemet adom ehhez a dologhoz. Itt biztos, hogy nem mesterséges intelligencia az, amelyik alkotja ezeket a tartalmakat, és mivel hirdetések sincsenek benne, biztosan nem kell semmilyen gazdasági érdekre felügyelnem. Ez, hogyha egy picit így a médiában lévő trendeket nézem, azt látom és azt is gondolom, hogy ez a jövő, hogy az emberek a hiteles forrásokat és a személyre szabott tartalmakat fogják keresni, úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki feliratkozik a hírlevelemre a Substacken.
Még egyszer, álhírek, deepfake, közelgő választások, idén a fél világ választ. Hogyan fog alakulni a sajtó és a hagyományos sajtóra gondolok ez alatt helyzete? Tehát online portálok, nyomtatott lapok, rádió, podcast, tévé, videós online tartalmak, hírlevelek.
Nagyon sok problémával küzd a média, ugyanis nyilvánvaló módon a különböző mesterséges intelligenciás eszközök, a közösségi médiának a társa, az üzleti modelleknek a megrecsenése nagyon sok kihívás elé állítja ezeket a médiumokat, és akkor erre jön az, amit említettél, hogy politikailag nagyon sok helyen még felfokozott helyzet van, ahol pedig rárakódik az embereknek a különböző politikai kívánsága is, hogy mit szeretnének olvasni. lenni. Én azt gondolom, hogy valami mégiscsak ennek ellenére valami pozitívval zárjak, hogyha egy médiumnak, egy sajtóterméknek, vagy akár egyénileg így egy újságírónak is nagyon transzparens elvei vannak, nagyon transzparensen végzi a munkáját, hogy miből, hogyan és miért csinálja ezt az egészet, akkor meg fogja találni ez a közönségét. És én például a Hírlevéllel pont ezt gondolom, hogy a magyar választásokat végigkövetve, a magyar politikát végigkövetve, aki arra kíváncsi, hogy mik ezek a valós politikai információk, és el szeretné tőlem olvasni, az pontosan tudja, hogy mit kap. Én ezt ajánlom minden újságírónak és minden médiumnak is.
Van egy buborék, amely mindannyiunkat körbevesz. Ezt mostanra szinte lehetetlen kipukkasztani, ennek következtében pedig egyre inkább polarizálódik a társadalom. Fontos lenne arra törekedni, hogy legalább tágítsuk a buborékot azáltal, hogy több hiteles forrásból és nem a közösségi médiából tájékozódunk, mondta Dúl Szabolcs újságíró, a Telex volt főszerkesztője. Ugyanakkor a híreken, álhíreken túl sokan reklámozásra is használják a közösségi médiát. A reklámok és kreatív tartalmak esetében is egyre nagyobb szerepe van mind a közösségi médiának, mind pedig a mesterséges intelligenciának. Számtalan trend van, amelyekkel rengeteg emberhez el lehet jutni, ugyanakkor tisztában kell lenni azzal is, hogy mi az, amivel meg lehet fogni a felhasználókat, és a megtekintéseket konverzióvá, vásárlássá alakítani, fogalmazott Járai Richard copywriter, aki ezen szakmáról külön is beszélt.
Mindig el kell magyarázni, hogyha adminisztratív helyeken kérik, ha a családba felmerül, ha baráti beszélgetéseknél, nincsen még rá magyar szavunk, én körülírni tudom. Ez reklámszövegíró és kreatív szövegírónak a közös többszöröse lenne. Alapvetően olyan szövegíróról beszélünk, aki valamilyen marketing kommunikációs feladatot lát el, akár hirdetések írása, bannerek, plakátok, szövegfelügyelése és ez hasonlók.
Hogyan néz ki ez a munka, akkor milyen online eszközöket használtok annak érdekében, hogy az elkészült tartalom, kreatív szöveg eljusson az emberekhez, és abból valamilyen konverzió legyen.
Most már kézenfekvő azt mondani, hogy a social media lett az online jelenlétnek a meghatározó mérföldköve. Alapvetően Facebook, Instagram, TikTok, és főleg ezeket használjuk. Érdekes módon nálunk a Twitter az nem terjedt el, a Twitter vagy a Telegram, tehát azokban nem utazunk. Mondhatom azt az erdélyi vagy a közép-kelet-európai szaktársak nevében, hogy social media posztokat szerkesztünk, amikkel próbálunk valamilyen célt elérni. Általában ugye ez projektől függ, valamikor terméket próbálunk eladni, valamikor népszerűsítünk egy fesztivált, jegyeladásokra megyünk rá, vagy különböző termékeket mutatunk be. Összességében azt tudom mondani, hogy Facebookra írunk, Instagramra írunk, de ugyanúgy kreatív ötletelésként jelen vagyunk a videókoncepciók kidolgozásában, forgatókönyvírásban, és minden olyanban, amit a projekt és a kliens igényel.
És hát ott vannak a hashtagek, amik egy időben, ezelőtt 2-3 évvel nagyon divatosak voltak, mostanra viszont mintha már leáldozóban lenne a csillaguk. Te, mint copywriter, hogyan látod ezt a kérdést? Még létezik a hashtag kultúra, vagy meg lehet ezzel fogni a célközönséget? Lehet nagyobb elérést produkálni?
Szerintem az embereket amúgy nem érdekli a hashtag. Csak a saját példámból indulok ki, én sem szoktam elolvasni. Egy időben próbáltam néhány éve követni hashtageket, de utána meguntam és nem használom. Szerintem alapvetően a hashtageket az algoritmus miatt írjuk, vagy tudatosan helyezzük el. Ennek is megvannak a lépcsőfokai. A kezdőszint az, amit mi is használunk, hogy a bejegyzés végére illesztünk bizonyos mennyiségű hashtaget, amiket valamilyen kritérium szerint kiválogattunk. A haladó szint, amikor már kommentbe írjuk, de ez már mondjuk 10 milliós követőtábor fölött releváns. Ugye ez is változik az algoritmusnál, hogy amennyien követnek, annak függvényében tudunk elérést generálni, hogyha kevesebben, akkor nagyobb a hashtagek által generált elérés, akkor ezt így fordítva. Én szeretném, ha leáldozna a csillaga, mert mondom, az emberek nem nézik, hanem ezt csak az algoritmus miatt csináljuk, viszont amíg ez létezik, és szerintem nagyon sokáig fog létezni ebben a formában, nem fogunk szabadulni egy hamar a hashtagektől. Én azt tudnám ajánlani, aki ezzel foglalkozik, vagy szeretne jobban belemászni, hogy kísérletezzen, és nagyon nézzen utána, mert évi szinten változik, hogy éppenséggel hogy működik a hashtag.
És mi a helyzet az emojikkal? Ők mennyire örvendenek népszerűségnek napjainkban? Nyilván ez is megváltozhat 3-5 éven belül.
Egyre inkább. Megint lehet látni egy ilyen érdekes technológiai fejlődést, amíg mondjuk 5-10 éve vagy 15 éve nem is beszéltünk emotikonokról vagy piktogramokról, hogy ezt még a régiek nevezik, ugye eddig a kettős pont és nyitott zárójeleknek a kombinációját használtuk. Utána következtek a sárga fejeknek az időszakai. Most már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag mindenre van nekünk emotikonunk, ami tud jó is és rossz is lenni. Szerintem a technológia fejlődésével ez is előbbre és előbbre halad. Ugye most már avatárokat is tudunk készíteni a mesterséges intelligencia segítségével, tudjuk a saját arcunkat is adni egy-egy emotikonhoz, amit bármilyen felületen lassan tudunk használni. Szerintem ebbe az irányba fogunk haladni, és ez hova tovább beépül a mindennapi életünkben. Én alapvetően mellette vagyok, én is használom napi szinten őket. Szerintem van benne potenciál, és nem fölösleges ezeket az eszközöket használni, akár kreatív ötletelés terén. Inkább ami fontos, hogy megválasztani ennek a helyét és idejét. Egyébként érdekesség, most láttam billboardon is, hogy használnak emotikonokat.
Megválasztani a helyet és az időt, és minden időnek megvannak a maga trendjei. Éppen milyen fejezetnél tartunk most? Mi az, ami igazán divatosnak számít, ami felkapott a közösségi médiában, amivel meg lehet fogni és fent lehet tartani az emberek figyelmét?
Én azt tudnám mondani, mint az előadásban is, a mémekkel. Szerintem a mémeknek valamilyen elképesztő erejük van, amit most kezdenek felfedezni multik is, vagy nagy vállalatok is. Elég, hogyha gondolunk üzletláncokra, nagy cégekre, akik most már olyan kreatív ügynököket vagy ügynökségeket bérelnek fel, akik gyakorlatilag mémesített hirdetéseket és marketing kampányokat alakítanak ki. Azért, mert látják, hogy erre van igény. Tehát az új generációknál ez a tendencia figyelhető meg, hogy ami vicces, ami humoros, nem csak képi, hanem videós tartalom, az megy, az a felkapott, ezt osztuk meg a barátainkkal, ismerőseinkkel. Azért mondom, hogy az újabb generáció, mert a régebbiek egy picit le vannak maradva, ők még egy ilyen 10-15 éves tartalmakat most kezdenek el használni és továbbosztani. Az lenne a válaszom, hogy alapvetően a mémek mennek, mellette pedig az oktató videók, aminek a nagy reneszánszát éljük, tehát néhány kattintással már nem csak YouTube-on tudunk megtanulni főzni például, festeni vagy barkácsolni, hanem néhány real videó segítségével is a különböző közösségi média felületeken.
Meg lehet egyáltalán tippelni, mi következik, mi lesz a jövőben, nem évek múltán, hanem akár hónapok múltán, hiszen vannak olyan trendek, amelyek ennyit élnek, egy pár hónapot, mondjuk egy évszakot, egy negyed évet.
Egyértelműen a mesterséges intelligencia lenne a válaszom. Nagyon durván kezdett fejlődni az AI az utóbbi hónapokban, most már hónapokban kell, vagy lassan hetekben beszéljünk róla, és itt nem csak a ChatGPT-re kell gondolni, a szöveges tartalomgyártás mellett gyakorlatilag bármit meg tudunk csinálni, néhány AI oldal és előfizetés segítségével. Én azt látom, hogy lassan kezdünk abba az irányba pozícionálódni, hogy az embereknek minél közvetlenebb hozzáférése legyen ezekhez a mesterséges intelligencia adta lehetőségekhez, és ezt próbálják kreatív potenciállal ötvözni és tartalomgyártásban hasznosítani.
Nem lehet megjósolni, hogy a következő években mi lesz az igazán menőnek nevezhető tartalom a közösségi médiában, viszont jelenállás szerint a mémekkel lehet a legjobban megfogni az embereket, vélekedett Járai Richard copywriter. És ha már a mémeknél tartunk, akkor azok számára, akik sokat nézegetik a közösségi médiás oldalakat, talán nem kell bemutatni Hide the Pain Heroldot. Arról az idős úrról van szó, akinek a mosolya olyan, mintha leplezni akarná a fájdalmát. Azonban azt már kevesebben tudják, hogy az illető magyar és a polgári foglalkozás a villamosmérnök volt. Egy fotós szúrta ki az arc mimikáját, így történt meg az első képkészítés. Ezt követően egy világ ismerte meg Arató Andrást, aki maga sem érti, hogy 8 milliárd emberből hogyan tudták éppen őt kiszúrni, de őszintén vallott arról is, hogy több évbe került, ameddig feldolgozta azt, hogy mindenki megismeri. Mostanra viszont boldogan áll le fényképeket készíteni mindenkivel. Arató Andrást hallják.
Véletlen a közjátéka vezetett oda, hogy az lettem, ami lettem. Véletlen, hogy észrevettem egy fotós a képemet, véletlen, hogy elhívott fotózni, véletlen, hogy a képeimet Amerikába felfedezték, véletlen, hogy szétterjedt az interneten. Megmagyarázhatatlan. Sokszor kérdezem magamtól, hogy miért pont én, 8 milliárd ember van ezen a földön, miért pont én velem történt meg ez? Nincs rá magyarázat.
Hogyan értékeli azokat a mémeket, amiken ön szerepel azon a bizonyos fotón?
Hál' Istennek általában vicces kontextusban jelennek meg most már. Az elején nem ez volt a helyzet, és akkor az nagyon nem tetszett. 5 évbe tellett, mire túltettem magamat ezen, és el tudtam fogadni, hogy így jártam, de dolgoztunk is azon, hogy pozitív üzenetek legyenek, és úgy tűnik, hogy ez az egész Hide the Pain Herald filozófia, tehát, hogy nem mutassuk a fájdalmat, apró bosszúságokon túl kell lépni, felejtsük el, ez vagy visszhangot talál az emberekben, kortól, nemzetiségtől, mindentől függetlenül.
Hogy viszonyulnak önhöz az emberek, amikor találkoznak önnel, akár Magyarországon, akár máshol, és gondolok itt a különböző generációkra, az idősebbekre és a fiatalokra is, hiszen a fiatalok között is nagy sláger a Hide the Pain Herald.
Főleg a fiatalok álltanak meg. A rajongó táborom az most talán azt lehet mondani, hogy 15 és 30 év között van. Ez szélesedőben van ez a korcsoport, és érdekes módon külföldön még többször állítanak meg az utcán, mint Magyarországon.
Mi történik egy ilyen megállításkor az utcán?
Kérhetek egy fotót öntől? És hát akkor persze. De mi mindig örülnek nekem, és jól látni, hogy az embereknek milyen mosolyt teszek az arcára, mennyire földobom a napjukat.
Hogyan viszonyul Erdélyhez, vagy mikor járt itt legutóbb?
Hú, nagyon régen. Jártam itt még turistaként a feleségemmel. Pont itt Csíkszeredában volt a bázis, és innen csillagtúra szerűen jártuk a látnivalókat. Többször kellene eljönni. Sajnos annyi helyre kellene elmenni, ahova igazából kevés egy élet.
Hogyan viszonyul akkor Erdélyhez?
Nagyon örülök mindig, amikor magyar lakta területeken járok, mert én úgy érzem, hogy itt lehet igazából megélni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. Magyarországon ez egy általános dolog. Ott nem lehet ezen túllépni. De itt Erdélybe, vagy Vajdaságba, vagy Felvidéken, szóval itt nagyon megható látni, hogy az emberek mennyire őrzik a magyarságukat, és ez egy mindig egy nagyon pozitív és felemelő élmény.
Arató Andrást, azaz Hide the Pain Heroldot hallották, akit egy fotós szúrt ki, az elkészült képekből pedig mostanra számtalan mém született. Arató Andrásnak hosszú időbe telt feldolgozni a hirtelen jött ismertséget, de mostanra örömmel fényképezkedik mindenkivel, aki megállítja az utcán. Most pedig térjünk rá a fekete levesre, ugyanis a közösségi médiában sokan mutatják azt, hogy minden rendben van velük, miközben egyáltalán nem. Továbbá ezeken a felületeken megtalálható a sexting és a pikáns üzenetek is. Ezek pedig elvezethetnek oda, hogy egyre kevesebb fiatalnak van párkapcsolata, vélekedett Szőke Barbara, középiskolás diák, a Claudiut Fesztivál szervezője.
Szerintem a fiatalok a közösségi médiában nagyon is a szebbikényüket próbálják mutatni, mivel hogy félnek az előítéletektől és meg szeretnének felelni a közösségnek, amiben beletartoznak. Szerintem ez nem pozitív hozzáállás a fiatalságnak, hogy mindenhol csak a pozitívat szeretnék mutatni, mert elveszik a személyiségüket. Elvesztítik azt, akik ők. És emiatt szerintem a közösségi médiát, mint úgymond védekező eszköz használjuk fel, de igazából nem ott veszik el a probléma, hanem ott, hogy az embereknek túl nagy a megfelelési kényszerük, és ezzel próbálják kifejezni azt, hogy ők kik is.
Hogyha a közösségi médiában kiposztoljuk, hogy milyen boldogok vagyunk, milyen vagány szép helyeken járunk, és minden milyen tökéletes a mi életünkben. Van ebből kiszállás? Tehát eljöhet az a pont, amikor azt mondjuk, hogy hú, hát ezek nem mi vagyunk, és a valós énünket, a kicsit szomorúbb, akár kicsit szürkébb énünket is meg akarjuk mutatni. Meg lehet ezt tenni, vagy akkor jönnek csak igazán az előítéletek? Hogy látod?
Akkor jönnek igazán csak az előítéletek, amikor erre rájövünk, hogy lehet, hogy most mindent Instára kiposztolunk, hogy milyen jó és milyen szép, de amikor rájövünk igazából, amikor magunkba szállunk, és rájövünk arra, hogy talán nem is ezek vagyunk mi, talán nem ez a mi személyiségünk, amit ott mutatunk, akkor jön a belső előítélet elsősorban, hogy elítéled saját magadat, hogy ezt megtetted, és hogy igen, ez nem én vagyok, és akkor jön a rádöbben és a felismerés maga, hogy ezen kell változtatni. És nagyon ritka, aki erre rájön és bevallja magának, mert általában az emberek nem vallják be, hogyha hibáznak, pedig a hibákból kell tanulnunk igazán.
Hogyan lehet akkor elejét venni ennek a közösségi médiás megnyilvánulásnak a kiszínezett, túl szépített világnak?
Megelőzni igazából szerintem ezt nem lehet. Mint fiatalként azt mondom, hogy ezt nem lehet, mivel hogy előbb-utóbb mindenki beleesik egy olyan korszakba, egy olyan negatív közegbe, ami ehhez vezet. Szerintem úgy lehet ebből kimászni, hogyha olyan baráti társaság, olyan emberek vesznek téged körül, akik igazából önmagadért szeretnek, nem az állarcodért, amit te viselsz, és akkor azt mutatod az embereknek, ami valójában vagy, mert egyensúlyba kerül a kettő.
Közösségi média, és ez is szóba került a panelen, hogy párkapcsolatok, illetve közösségi médiás üzenetek. Mennyire jellemző akár a sexting, akár a képek kérése, akár a névtelen, fogalmazzunk így, pikánsabb üzenetek?
Nagyon-nagyon durván jellemző nőként nagyon sokszor megkapom, hogy random 50-60 éves férfiak engedélykérésekben pikáns üzeneteket küldenek. Ez nem Z generáció nyilván, de a Z generációban is nagyon sok ember azt hiszi, hogy úgy lehet valakit felszedni, úgymond, hogy küldik nekik a rizzeket, küldik a pikánsabb üzeneteket, képeket kérnek, ami szerintem nem reális és nem tisztelettudó, és emiatt szerintem mint Z-generációs nő tudom mondani, hogy ez nem válik be, mostanában nem válik be, és nem is fog.
Említettél egy érdekes kifejezést, mi az a riz?
A riz az, amikor egy embert megpróbálsz internetről leszedett dumákkal felszedni. Tudnék mondani egy példát is, hogy úristen, olyan szép a szád, látom, ki van száradva, de ne aggódj, az enyém is. Ez egy riz.
Ezek a közösségi médiás nyomulások, rizek, pikáns fotók elvezetnek oda, hogy egyre kevesebb fiatalnak van párkapcsolata, vagy közrejátszódhat ez is benne, mert hogy ugye haton beszélgettetek a panelen, egy valaki van közületek párkapcsolatban, és mind a haton fiatalok vagytok, még mielőtt a hallgató arra gondol, hogy vannak, vagy voltak idősebbek is.
Nyilván rávezet arra, hogy nehezebben bíznak meg mostanában a fiatalok egymásba, mivel hogy azt tapasztalják, hogy a külsőségek sokkal fontosabbak, mint a belső egyén, emiatt nincsen nyitottság arra, hogy ők párkapcsolatba kerüljenek akár egy emberrel, mert félnek attól, hogy el fogják egymást ítélni. Szerintem, ahogy elmondtam a panelbeszélgetésen is, kétfajta kapcsolat létezik jelenleg a generációnkba, az egyik a gyógyuló kapcsolat, a másik pedig a sérülő kapcsolat. És van egy harmadik is igazság szerint, az, amikor csak simán szeretnél valakit felszedni, volt szó erről a panelbeszélgetésen, ez a se veled, se nélküled kapcsolat, amikor pikánsabb üzenetek küldetgetésével próbáljátok egymást felszedni, ez soha nem lesz kapcsolat, hanem is volt kapcsolat, max csak egy ilyen egy éjszakás kaland lehet belőle.
Hogyan látod akkor a nálad kisebb generációkat, ugye akiket alfa generációként emlegetnek, ez a 2010 után születettek, akik most 5-8-osok általános iskolába járnak?
Ez egy elég személyes, mert nekem van egy 8-os öcsém, és látom nap mint nap, hogy mennyire másabb az ő felfogása az enyémnél. Én azt látom, hogy a social media és az internet nagyba befolyásolja őket abban, hogy mostanában nincs szociális élet. A testvérem nagy játékfüggő egyébként, nagyon sokat játszik, és emiatt nem éri ki az életét, nem szocializálódik, hanem csak játszik. És úgy látom, hogy nehezebben nyitnak az emberek egymás felé, nehezebben beszélgetnek, inkább interneten keresztül kommunikálnak, és vannak olyanok is, hogy nem is tudják, hogy kivel, csak beszélgetnek, mert éppenséggel magányosak.
Tehát akkor a következő generációkban feltehetőleg még inkább be fog szövődni az internet, a közösségi média, az, hogy nincsenek kapcsolataik, és nincsenek párkapcsolataik sem.
Hogyha ilyen gyorsan fog fejlődni az internet és modern korszak, akkor valószínűleg ez is egy elég erős tényező ahhoz, hogy az emberek lassan robotokká váljanak körülöttünk, mivel hogy alfa generáció elnézve rengeteg ember belőlük már most robot, és következő évtizedekben szerintem ez csak rosszabbodni fog.
Az idősek elmondják, vagy néha elmondják, hogy bezzeg a mi időnkben minden másképp volt, nem biztos, hogy ez meghatja a fiatalokat. De fiatalként mit tudtok tenni a fiatalokért, hogy ne váljanak emberszabású robottá, humanoiddá?
Fiatalként mindig próbálunk nyitottak lenni, mindig próbáljuk őket arra rávilágítani, hogy egyszer élünk, és azt használjuk ki, és nem telefonozással, hanem azzal, hogy igen, szocializálódjunk. Igenis, van ebben a generációban még remény arra, hogy ezen lehet változtatni, hogy ezen kell változtatni, és mindig is volt remény, csak valahol elveszett félúton, és egymásért kell, hogy ott legyünk egymásnak, egymásért, és próbálunk segíteni azzal, hogy kommunikálunk velük. Tudatjuk velük, hogy ez így nem helyes, próbálunk minél több szabadtéri programot létrehozni, minél több fesztivált, hogy az emberek kimozduljanak, hogy az emberek próbáljanak élni és létezni, és ne telefonozni, és ne social médiával foglalkozni.
Szőke Barbara, középiskolás diákkal, a Cloud Youth Fesztivál szervezőjével beszélgettünk arról, hogy milyen negatív hatásai vannak a közösségi médiának, illetve mennyire érhető tetten ezeken a felületeken az önálcázás. Ezzel pedig, hölgyeim és uraim, el is érkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos öngyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.